iratkozás, ott lehet mindenféle fénymásolással, nyomtatással kapcsolatos dolgot intézni, csak azért indítom ilyen messziről, meg ott vannak a hírlapjaink is, hogy érzékelhető legyen az, hogy az egy ilyen központ valóban. Tehát ott nagyon sokan megfordulnak, jönnek, mennek, betérnek, és onnan nyílik egy benti teremben, egy ablakmélyedésben, ugye a líceum ablakmélyedései egy-egy kisebb irodának vagy szobának azért megfelelnek, vannak elhelyezve ezek a dolgok, igyekeztek nagyon gyönyörűen dekorálni a kollégáim, nagyon finom, nagyon szép az egész, és valóban az elmélyedésre is lehetőséget ad, elhelyeztünk ott két széket, elhelyeztünk ott erősítő idézeteket, tehát azt gondolom, hogy oda mondjuk be lehet térni anélkül, hogy nagyon a figyelem középpontjába kerülne bárki, viszont az egyik oldalon ott vannak a szóróanyagok, tehát biztos, hogy megragadja a figyelmet, a másik oldalon pedig ott vannak ezek a kötetek a Tittelpár könyvtár állományából, hogy tényleg támaszkodjanak rá és vigyék el. Azt gondolom, hogy a kollégáim pedig annyira lojálisak és segítőkészek, hogy abszolút együttérzően és támogatóan igyekeznek ezekben az esetekben is egyébként fellépni. Azt gondolom, hogy azért is igyekszünk minél többet beszélni erről, minden évben ehhez kötődően is szervezünk egy programot. Volt már például kiállításunk, ahol kimondottan ezek a festmények a betegség tüneteit szimbolizáló dolgokat ábrázoltak, és ott azért nagyon érezhető volt, hogy mennyire mi a téma, de mégis a könyvtári térben el lehetett úgy sétálni, gondolkodni, hogy mindenki tényleg úgy élhesse ezt át, amilyen mélységig, és amennyire biztonságos közegben ezt ő meg tudja tenni, vagy meg szeretné tenni. Egyébként kollégáim dolgoznak ezen a részlegen, de ők azt mondják, hogy rendszeresen vannak oda betérők, de hát ez is a cél.
Beszélgetésünk vége felé közeledve még arról kérdeznélek, hogy hányan vagytok ebben a közösségben, hogyan dolgoztok itt, és hogyha valaki kedvet kapott, hogy betérjen hozzátok, akkor hogyan teheti meg, mikor és hol?
A Tittelpár könyvtár az Eszterházy téren, a Bazilikával szemben a Líceum épületében található. Azt szoktam mondani, hogy nem lehet eltéveszteni, mert mindhárom emeleten van egy-egy részlegünk, de érdemes lehet a földszintre, a 113-as terembe bemenni. Bárki, aki belép az épületbe, ott már maga a portaszolgálat is, vagy a biztonsági szolgálat segít ebben, de egyébként Tittelpár könyvtár felirattal megtalálhatóak a paraványaink, és ott biztos, hogy a kollégák, kolléganők segítenek. 25 év alatt ingyenes a beiratkozás. Egyébként pont a könyvtári, országos könyvtári szervezetnek köszönhetően, akár ugye helyben használni egyébként is beiratkozás nélkül is lehet a köteteinket, vagy akár ugye említettem a folyóiratainkat. Nagyon sok színűek a folyóiratok is, tudományos folyóirattól kezdve a gyermeklapokon át, hiszen nálunk az is tudomány, a tanárképzés és az óvodapedagógus miatt megtalálható sokféle dolog, és aztán az olvasójeggyel, vagy akár a diák igazolvánnyal attól függően, hogy ki milyen állapotú éppen, mindhárom részleget használhatja. Az első emeleten a 214-es terembe találják meg a kollégákat, és a második emeleten a 314-es terembe kell betérni, és ott mindenki elmondja azt, hogy éppen azon a részlegen mit lehet megtalálni. Szabad polcos az állományunk, tehát abszolút nyugodtan oda lehet lépni a polcokhoz, lehet válogatni akár a kollégák útmutatása alapján is, hiszen az etórendszer alapján téma szerint vannak elhelyezve a köteteink, de alapvetően tényleg egy személyazonosságot igazoló okmány kell ahhoz, hogy valaki könyvtári tag legyen. Felnőttek esetében valami nagyon minimális díja van, most pontosan nem emlékszem, 1000 vagy 1500-2000 forint egy teljes évre, de rendszeresen akár a múzeumok éjszakáján, vagy különféle rendezvényeinkhez kapcsolódva ingyenes beiratkozást szoktunk kínálni. Abszolút célunk az, hogy ne csak az egyetemi polgárok térjenek be hozzánk. Úgyhogy így.
És nehogy az anyagiak tartsák vissza az olvasni vágyókat. Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Laskai Annát, a Tittelpár könyvtár szaktájékoztatóját hallották. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 6. részét halljátok. Felolvassa Gubás Gabi.
6. fejezet. A kedves kis nyúlgyerekek. Fáni gondosan bezárta maga mögött az ajtót, zsebrevágta a kulcsot, és vaktában elindult az úzmarás fák között. Olyan volt az erdő, mintha minden ágat tejszínhabba mártottak volna. Fáninak erről cukoranyó konyhája jutott az eszébe, már csak azért is, mert a fényes kék ég a tűzhely csempéire emlékeztette. Séta közben behavazott tetejű házikóhoz ért, amelynek kéményén szélkakas csillogott. Szívesen bekukucskált volna az udvarra, ám a palánk olyan magas volt, hogy Lábujjhegyről sem érte fel. Éppen seprője után nyúlt, hogy a magasba röppenjen, mikor kitárult a kapu, és nagy zajjal 9 kis húsvéti nyuszi tódult ki rajta. Mindegyikük tojással megrakott szánkót húzott maga után. Vidáman zsibongtak, csak a legutolsó kis nyúl, akit testvérei fülezengnek szólítottak, látszott szomorúnak. Lehajtott fejjel bandukolt Virgonc testvérei után, és időnként nagyokat sóhajtott. Fáninak megesett rajta a szíve. Odalépett hát melléje, és megszólította. Nyuszika, miért vagy olyan szomorú? Mondd el, mi bánt, hát ha tudnék rajtad segíteni. Fülezeng bánatosan elmosolyodott.
Nagyon kedves vagy, kis boszorka, de azon nem lehet segíteni, hogy én nem tudok festeni.
Fáni elámult. Azért búsulsz, mert nem tudsz festeni. Hercsula macska sem tud, legalábbis én úgy hiszem. És láttad volna, milyen vidám dorombolással ment el hazúrról.
Könnyű Hercsula macskának, legyintett búsan Fülezeng. Neki nem kell tojásokat festenie húsvétra. Nézd ezt a szakajtó tojást itt a szánkón. Húsvétig mindet be kell festenem szép cifrára, hímesre, tarkára. Testvéreim 3 nap alatt megfestik a részüket, csak én vagyok olyan ügyetlen, hogy fél napig piszmogok egy szem tojáson. Mégsem lesz olyan szép tarka, mint az, amit ők festenek.
Csak azt nem értem, miért kell neked tojásokat festened, ha egyszer nincs hozzá tehetséged.
Ez az ősök miatt van, makogott Fülezeng rosszkedvűen. Mindig az én őseim festették a húsvéti tojásokat, amelyeket azután szétosztottak a gyerekek között. Dédapám befestette a tojásokat, dédanyám meg szalonnabőrkével fényesre dörgölte.
A dédapádat? Kérdezte Fáni megütközve. Fülezeng elnevette magát.
Dehogy is, a tojásokat! És papa azt mondja, az őseim megfordulnának a sírjukban, ha unokáik mással foglalkoznának, mint tojásfestéssel. Ez nálunk családi hagyomány.
A mi családunknak is voltak hagyományai, büszkélkedett Fáni.
Egy szép, hosszú zapszemben nagypapa mindig belerágta, hogy családunkból hányan estek áldozatul a macskáknak.
Már nagyon sok rovás volt az abszemen, és akkor nagyapa, aki rövidlátó volt, tévedésből megette egy közönséges zapszem helyett. Fülezenget ez a történet sem derítette jobb kedvre. Egyre csak a tojásokat szitta.
Bár törne össze valamennyi, amíg el nem készülök a tojásvestéssel, mama nem enged citerázni. Pedig az a szenvedélyem. Élek, halok a zenéért.
Te Fülezeng, mondta hirtelen Fáni, én megfestem helyetted a tojásokat, és akkor te citerázhatsz reggeltől estig.
Fülezeng Fáni nyakába borult. Te aranyos kis boszorka, milyen jó, hogy ide fújt a szél a mi szigetünkre.
A többi nyúlgyerek kíváncsian megállt.
A tojásokat Fáni festi meg helyettem? Én meg azzal a citerázni fogok.
Hazafelé menet a többi nyúlgyerek irigy megjegyzéseket tett, mert kicsit már ők is unták a tojásfestést. Mikor megérkeztek, legelsőnek Fülezeng rontott be a konyhába.
Mama! Mama! Lelkendezett. Hercsula boszorkánya festi meg helyettem a tojásokat!
Húsvéti nyúlné mosolyogva cirógatta meg bal kezével Fáni pufók arcocskáját. Jobb kezében kancsót tartott, melyből kávét töltött az asztalon sorakozó pettyes bögrékbe. A nyúlgyerekek egymás lögdösve elhelyezkedtek az asztal körül. Fáni fülezenk és rágrák közé került. Húsvéti nyúlné egy tál mákos kalácsot tett az asztalra. Mint egy vezényszóra 9 kis kéz nyúlt a tál felé. Ó, én nem tolakszom, gondolta Fáni, majd ha már mind vettek. Olyan kapkodás van ott a tál körül. Fáni még nem ismerte a kis húsvéti nyuszikat. Egyetlen mákos kalácsot sem hagytak a tálon. Fáni méltatlankodva pillantott szomszédjaira. Fülezeng elmerülten kavargatta kávéját. Rágrák szép tornyot épített tányérján mákos kalács szeletekből. No, várj csak, gondolta Fáni, és elkiáltotta magát.
Jaj, a kalácsomat az asztal alá ejtettem.
Ó, te kis ügyetlen, makogott Rágrág, és eltűnt az asztal alatt. Fáni csak erre várt. Leemelte a mákos kalács torony legfelső emeletét. Falánka is elkaparintott néhány szeletet, úgyhogy mire Rágrág felbukkant az asztal alól, a büszke toronynak már csak az alapjai maradtak. Míg a nyuszik reggeliztek, húsvéti nyúlné megfőzte a tojásokat.
Menjetek át a műterembe, rendelkezett, lássatok munkához.
A műterem barátságos, tágas helyiség volt. Nagy ablakain át beözönlött a márciusi napfény. A falon körös körül színes képek fügtek, virágok, lepkék, gyümölcsök és más könnyen lefesthető minták. Ez az én helyem, vezette Fánit Fülezeng a sarokba. Egy billegős lábú asztalkához, melyen befőttes üvegben fenyőgalyak zöldeltek. Fáni letelepedett, és szemügyre vette a festékfoltos papírokat, színes krétákat, tust, ecsetet, ceruzákat, gyöngyháznyelű kis bicskát. A nyúlgyerekek elcsendesedtek és dolgozni kezdtek. A boldog Fülezeng az ablakpárkányra ült citerázni. Ugorka megcsóválta a fejét.
Már megint nem hangoltad fel azt az ócska tepsit. Ugyan hallgass te, botfülű!
Botfülű, aki egy távolabbi asztalkánál ült, sértődötten hátrafordult.
Nem is szóltam semmit. Nem hozzád beszéltem, mentegetőzött Fülezeng. Téged botfülűnek hívnak, de Ugorka igazából botfülű.
Mázolka nevetve kiáltott.
Nézzétek, szörfülű paradicsomot fest a tojásra! Ez nem paradicsom, hanem gyönyörű harmatos rózsa, tiltakozott szörfülű ingerülten. Micsoda ormútlan pemzli!
Csattant a sarokba Fáni hangja. Ilyen vastag ecsettel igazán nem lehet vékony vonalat húzni. Fogta az ollót, és gondosan lenyírt néhány szőrszálat az ecsetről. Mindennek ellenére még mindig vastagon fogott. Se baj, gondolta, addig nyírom, míg jó nem lesz. Mikor már az utolsó szőrszálat is lenyírta, és csak a puszta nyelet tartotta a kezében, dühösen hajította az asztal alá.
– Kérek másik ecsetet!
– kiáltotta torka szakadtából.
– Kapd el! – mondta Ugorka. – Valódi nyes szőr!
Olyan ügyesen célzott, hogy sikerült Fánit orron találnia. Veszekedés csak azért nem tört ki, mert Fülezeng tappancsal kezdett vitatkozni, és mindenki őket figyelte.
– Tappancs, ne fütyűj!
Csak úgy tudok festeni, ha közbefütyülök,
ellenkezett Tappancs, aki sárga csibét festett egy tojásra. A csibe nagy karimájú kalapot viselt, a kalapról széles, kék szalagok lebegtek alá. Fülezeng pár percig megvetéssel szemlélte a festett csirkét, azután felajánlotta Tappancsnak, hogy egyezzenek meg egy közös dallamban, amit Tappancs fütyül, ő pedig citerán kísér. Közben Botfülő, aki legközelebb ült Fánihoz, megszólalt.
Fánika, ha megöregszel, neked is olyan rezes lesz az orrod, mint a vasorrú bábának, és te is úgy összetöpörödöl majd.
Én nem töpörödöm össze, tiltakozott Fáni vérig sértve.
Botfülű rendületlenül folytatta.
Te bizony összetöpörödöl, akkor lesz majd csak igazi boszorkányformád. Most olyan vagy, mint valami baba, de mikor majd az ujjaid is meggörbülnek, mint a bakoly karmai.
Fáni az ajkába harapott. Egy könycsepp mégis végig gördült az orrocskája mellett. Mázolka észrevette, és odament hozzá, hogy megvigasztalja.
Ekkor látta meg a kész tojásokat, melyek Fáni asztalán sorakoztak.
Ejha, te gyönyörűek! Kiáltott meglepetten. Te sokkal szebb tojásokat festesz, mint én.
A többiek nyomban odatódultak, és csodálattal nézték a szép, hímes tojásokat, melyeket Fáni a cukoranyú mézes kalácsain látott mintákkal díszített. A kis boszorkány diadalmasan mosolygott.
Hát, ha idővel összetöpörödöm is, azért festeni még tudok, mondta,
és gőgös pillantást vetett Botfülűre, aki nem győzött mentegetőzni.
Ne haragudj, Fáni, csak tréfáltam.
Aranyos kis boszorka vagy. És mire eljött az este, a nyúlgyerekek annyira megszerették Fánit, hogy tűzbe mentek volna érte.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 6. részét hallottátok. Felolvasta Gubás Gabi. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését, a szerkesztő Grunda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatókat! Folytassuk Bódi Magdikáról való gondolkodásunkat, együtt gondolkodásunkat, aki már tudjuk, hogy boldog, és utat mutat nekünk az ég felé, mint ahogy minden szent, és közben jár értünk. Nagyon jó és üdvös dolog a szentek életét alaposabban megismerni. Mindegyik szent közelebb vezet minket Jézushoz, mert mindegyik szent élete Jézusra mutat. Nem mindegyik szent kezdte jól, de mindegyik szent jól végezte. Szentek élete példát mutat arról, hogyan élhetünk hitelesen Krisztus követőjeként a mindennapjainkban. Hogyan éljük meg a hétköznapjainkat úgy, hogy Krisztus tanítását kövessük, és Krisztust sugározzuk embertársaink felé. A szentek életükkel Isten szeretetét és irgalmasságát mutatják meg. Segítenek minket abban, hogy mi is megismerjük és kövessük Jézus Krisztust. Szentek életének tanulmányozása növeli a hitünket is, reményünket is, szeretetünket is, és buzgóságra serkentenek minket, hogy használjuk ki ezt a földi időt, amit kapunk a Jóistentől, arra, hogy hozzá egyre közelebb kerüljünk, és így könnyű legyen nekünk bejutni a mennyi örök dicsőségbe. Haladok ebben a könyvben, aminek az a címe, hogy Tanúságtétel Liliommal vérrel, egy gyári munkáslány élete és vértanúsága. Egy-egy kis történetet kiemelek a könyvből, amit a Magdika körül élők meséltek, édesanyja, bírónéni, testvére, és ezeken a kis történeteken keresztül próbálunk egyre közelebb kerülni Magdikához, az ő lelkéhez, és rajta keresztül pedig az Úr Jézus Krisztushoz. Az volt a legutóbbi történet, ahol befejeztem, amikor Magdika egy alkalommal bekérezkedett bírónéniék házába, mert későn érkezett keneséről fűzfőre, és hát bírónéniék a papnak a szobáját tudták neki adni, aki éppen nem volt ott, és Magdika következő mondatokat mondta. Túl nagy ez a megtiszteltetés, suttogta meghatódottan Magdi, hiszen a pap Isten szolgája. Hogyan is juthatok én egy fölszentelt pap szobájához? Milyen nagy dolog ez? Reggel frissnek és átszellemültnek látszott, folytatta bírónéni. Nagyon nagy volt a megtiszteltetés, mondta búcsúzás közben Magdi. Nem is aludtam semmit, csak imádkoztam egész éjszaka. Magdika nagyon komolyan vette a papi szolgálatot, és mélyen átélte, átérezte azt, hogy pap valóban Isten szolgája. És ebben a nagy megtiszteltetésben, hogy egy papnak a szobájában alhatott volna, egész éjszakát virasztásban, imádságban töltötte. Gondolom imádkozott az atyáért is, akinek a szobájában alhatott volna, de mint ahogy hallottuk, nem hunyta le a szemét egész éjszaka. És eszünkbe juthat Jézus, aki gyakran egész éjszakákat imádságban töltött, például mielőtt kiválasztotta 12 apostolt, a 12 tanítványt. Bizony nekünk is kell elmélkedni azon, hogy kik is a papok, akik körülöttünk szolgálnak, minket szolgálnak, és hogy mit gondolok róluk, mennyire segítem az ő szolgálatukat, munkájukat, milyen tisztelettel vagyok feléjük, és tudatosítom magamban azt, hogy ők Isten felkent szolgái, és akiket az Isten felken papnak, akkor azok valóban papok, és az Isten nem téved. A papi fölkentség örökké tart, míg a házassági kötelék az egyik fél haláláig tart, úgy a papi fölkentség örökérvényű. Jól tesszük, hogyha a papokban Jézus Krisztus földi szolgáját látjuk, sőt, magát Jézus Krisztus látjuk benne, de minden emberben. Még akkor is, hogyha gyarló, esendő az ember, és bukdácsol az élet útján. Mert hát, melyikünk nem bukdácsol? Melyikünk mondhatja magáról, hogy én bűntelen vagyok? De ebben a tekintélyt vesztett világban már általában a pap sem kapja meg azt a tiszteletet, ami fölkentsége folytán megilleti, mint ahogy sajnos a tanárok sem, politikusok sem, más szakma képviselő sem kapják meg sokszor azt a tiszteletet, ami megilleti őket. Sokszor megtapasztalom azt, hogy a reverendában járok, kelek az utcákon, többen keresztet vetnek, dicsértességgel köszönnek, de még többen szinte látatlanra veszik a reverendát, mint hogyha észre se vennék, természetesen észreveszik, és azt is érzik, hogy a reverenda valamit jelöl, valamire felhívja a figyelmet, méghozzá az Isten kapcsolatunkra, hogy hogyan is állunk mi a jó Istennel, vagy annak a szolgájával. És egy eset jut eszembe, a Normafánál miséztem, és reverendába jöttünk egy másik atyával, a kis kápolnától, meg a hívek egy részével, és jött egy futó hölgy, aki amikor meglátott minket, lelassított, sőt meg is állt, úgy egy helyben kocogott, hogy a púzusa azért ne essen le, és ránk nézett, kihúzta füléből a fülhallgatót, és csodálkozva kérdezte tőlünk, vagy önmagától, nem tudom, de hangosan mindenki hallotta, hogy farsang van. Nem rossz indulatból mondta, de nem tudta hova tenni a reverendát, vagy a reverendás papokat. Lehet, hogy még nem látott közelről ilyet, vagy nem ismerte, vagy nem tanították meg gyerekkorában, nem találkozott reverendás papokkal. Minden esetre nagyon őszinte volt a csodálkozása, és őszinte volt a reakciója is. Tényleg nem rossz indulatból mondta, de elcsodálkozott, hogy talán farsang van. Én is elcsodálkoztam, mi is elcsodálkoztunk, hogy van, akiből ezt a reakciót váltja ki a reverenda, egy pap látványa. Hát Magdika nem így reagált, amikor pappal találkozott, hanem a legnagyobb tisztelettel fordult a papok felé, és nagy buzgósággal imádkozott értük, mert tudta, hogy a papokért szükséges és nagyon fontos imádkozni. Lizői kis Szent Terész szavai jutnak eszembe, aki valahogy így mondta, nem egészen pontosan, mert nem olvasom, csak emlékezetből mondom, hogy ha valaki a papokért imádkozik, az olyan, mintha nagybaniban kereskedne. Mert ha valaki a papokért imádkozik, akkor mindazokért imádkozik, akik a papokra lettek bízva, vagy arra a papra lettek bízva, az a 10-20-30-40 ezer ember vagy, az egész világ, mert a papoknak az egész világért kell imádkozni. És aki a papokért imádkozik, azokért is imádkozik, akik a papra lettek bízva. Tehát nagybaniban kereskedik az, aki papokért imádkozik. Nagyon szükséges és fontos papjainkért imádkozni. Valakitől hallottam, és szerintem sincs messze az igazságtól, azt mondta, hogy országunk jövője és állapota a papoktól függ. Mély elgondolkodtató gondolat ez. Az, hogy éljük meg a papságunkat, mennyire vagyunk szabadok a szolgálatra, mennyire vagyunk buzgók mi papok, az nagy részt attól is függ, hogy mennyit imádkoznak a papokért, a hívek. Érdemes a papokért imakoszorúkat kialakítani, és így közösségben álhatatosan imádkozni papjainkért, és a koszorúval körbevenni, oltalmazni, segíteni. Vegyünk ebben is példát Magdikáról. Következő kis történet róla, ezt az édesanyja meséli. Máskor fel alá lépkedett a konyhában, a késő éjszakai órákban, hogy megakadályozza elalvását. Amint aztán kis időre nekitámaszkodott az ajtófélfának, állva elaludt. Édesanyja éjszaka fölébredve figyelmes lett a konyhából átszűrődő fényre. Kinéztem és láttam Magdit a különös alvási helyzetben, mondja el édesanyja. Nagyon méltatlankodtam és ágyba küldtem. Magdinak azonban valami kilencszett féléje volt, vagy más fontos ima szándéka. Azért megvártam, míg elalszom, aztán óvatosan kiosont a konyhába folytatni félbehagyott imáját. Később bevallotta, amit tett. Tudott nagyon makacs lenni a jóban. Többször megfigyeltem éjjeli alvása közben, mondta tovább az édesanyja. Kezét mindig imára kulcsolva tartotta, rózsafűzérrel is átkötve. Minél többet tudunk meg Magdikáról, annál inkább kialakul bennünk egy kép róla. Ugye a fényképét azt ismerhetjük, kortársunk szinte életű fénykép készült róla, és láthatjuk a szép szemeit, a szép mosolyát, amit Liziő kis Szent Teréznek sajnos nem láthatunk a fotóin, mert akkor még több percig kellett az exponálás közben mozdulatlannak lenni, és sajnálták is a nővértársai, hogy a fényképeken nem látszódik az ő szép mosolya, de hát több percig nem lehetett egyfolytában olyan őszintén mosolyogni, még talán Liziő kis Szent Teréznek sem ment ez. De Magdikának látjuk azt a nagyon kedves mosolyát, és a történeteken keresztül pedig beleláthatunk az ő lelkébe, amit a Jóisten olyan nagy gonddal és gondossággal alakítgatott, és formált belőle ilyen nagy formátumú szentet. Tehát itt azt hallhatjuk az édesanyjától, hogy állva aludt Magdika, mert valami kilencet féléje volt, vagy valami más imája, és hogy nagyon makacs tudott lenni a jóban. Ez több történetből is kiderül, hogy egyszerűen az imát, amit elhatározott, nem engedte meg magának, hogy ne mondja el, még fáradtság vagy egyéb nehézségek árán is, de teljesítette az imáit. Egy bizonyos magadság kell a lelki életünkhöz, a jó lelki életünkhöz nekünk is, de talán a magadságnál jobb szó az álhatatosság, a kitartás, mint ahogy Lukács evangéliumának 21. fejezetében, a 19. versben olvashatjuk, álhatatossággal megmenthetitek lelketeket. Kevés az imádságban álhatatosan kitartó mai fiatal. Az idősek, akik ebben nevelkedtek bele, azok nagyon tudnak ragaszkodni az imáikhoz, és valóban nem engednek belőle. De a fiatalok, akik már talán egy kicsit másként nevelkedtek, és több minden van, ami szétszórja a figyelmüket, talán nehezebben tudnak kitartani az imádságban. Erre is kell nevelni magunkat is, gyerekeinket is, unokáinkat is, a kitartásra az imádságban. A rózsafűzér imádkozása nagyon nagy segítségemben, mert azt tapasztalja mindenki, aki elkezdi mondani, hogy jó mondani a rózsafűzért. Jó érzés, kellemes érzés, békességérzés tölti az ember szívét, és könnyen visszavágyik a rózsafűzérhez. Meg kell mutatni a gyerekeinknek, fiataljainknak a rózsafűzért, előjük kell imádkoznunk.
Az elhangzott műsorban Magsó Péter atya elmélkedett a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról. A műsort Grunda János szerkesztette.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,1.